Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt Jézushoz: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr azt mondta szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, képzeljük el azt a lehetetlen helyzetet, amikor egy 10 éves lány születésnapi partit rendez, mert szülei megengedik neki, rendezhetsz egy partit, használhatjátok az egész lakást, meghívhat, akit csak akarsz, és aztán mindenkivel jó előre megbeszéli, barátnőkkel, osztálytársakkal, mindenkitől biztos ígéretet kap: igen, ott leszünk a megfelelő órában. És aztán elérkezik a nagy nap, nagy készülődés, sütés, főzés, bevásárlás, a lakás feldíszítése, és eljön az óra, amikor kellene érkezni a vendégeknek. És nem jön senki. És akkor gyorsan Facebook üzenetek, meg telefonálgatások, és sorba mentik ki magukat a meghívottak, hogy jaj, bocsáss meg, de mégse tudok menni. Be kell pótolnom a matekot, nem mehetek. Új számítógépes játékot kaptam, ki kell próbálnom. Éppen most kell segíteni anyunak, most megyünk bevásárolni. Most megy a tévébe a kedvenc sorozatom. Hát ez egy abszurd helyzet. Azt mondjuk, hogy ilyen nincs. Inkább a könyörgés, hogy anya, hadd menjek el, hát mindenki ott lesz, és fontos. Hát, majd bepótlom azt a matekot máskor, majd segítek holnap, jó? Hadd menjek el. Ilyen nincs. És az Úr Jézus elmond egy példázatot arról, hogy mégis van ilyen. És pont vele, a világ mindenség urával történik meg az, hogy visszautasítják. Kedves testvérek, Isten azt akarja, hogy hozzá menjünk. Akarja, hogy vele találkozzunk. Akarja, hogy vele legyünk közösségben. És bizonyára te már hallottad, érezted az ő hívását. Az ő hívása hangzik a keresztségben, vagy a konfirmáció alkalmával, vagy amikor előveszed a Bibliát és olvasod, és úgy a szíven talál az ige. Isten hív, Isten szólít. Vagy remélem, hogy az ige hirdetésekben is hallottad már Isten hívását. Vagy amikor sétálsz a természetben és imádkozol, és ott belül az a belső hang megszólal: így döntsél, ne úgy döntsél, így lesz a jó. Vagy a lelkiismeretedben. Vagy előfordulhat, hogy szenvedés, nyomorúság, megpróbáltatás ér az életben, és pont ezekben a dolgokban érzed meg azt, hogy hív az Isten magához. Mert eddig úgy komolytalanul vettem, de most ebben a megpróbáltatásban átérzem azt, hogy hív engem, hozzá kellene mennem. Vagy épp ellenkezőleg valami áldás ér, valami nagyon jó dolog, és akkor ismered fel, hogy ez az áldás, ez arról szól, hogy most Isten szólít engem, hogy most már ő rá kéne figyelnem. A meghívó az tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus keresztje. Amikor a keresztre nézel bárhol is, akár a templomba, akár otthon a hálószobád falán van, vagy az útszélen. A kereszt arról beszél, hogy ember, kell lesz nekem. Gyere hozzám, feláldoztam magam érted, helyet készítettem neked az országomban, várlak. A Facebookon kiírt egy írást az egyik ezoterikát követő, ezoterikában hívő fele barátunk. Arról írt, hogy ő szerinte, vagy lehet, hogy nem csak ő szerinte, hanem az ezoterikusok ezt így gondolják, hogy a halál után mi történik az emberrel. Mindenfajta érdekes, furcsa dolgokat ír. Én nem tudom, hogy honnan veszik, mert szöges ellentétben áll azzal, amit a Biblia tanít nekünk, amit Isten mond nekünk ezzel kapcsolatban. De nem fogom most elmesélni, hogy milyen furcsa dolgokról van szó. Viszont felfigyeltünk arra, hogy azt írja, hogy ó, hát a bűn, hát nem kell vele törődni, ha számítana a bűn, akkor senki sem jutna a mennybe. Ezt írja. És akkor egyrészt azt mondom, hogy milyen igaza van, másrészt meg azt mondom, hogy mekkora nagyot téved. Mert abban nyilván igaza van, hogy ha a bűn számít, akkor senki sem mehet a mennybe. Csak abban téved, hogy ő szerinte nem számít a bűn. Kedves testvérek, aki ilyet ír, ilyet mond, hogy nem kell ezzel foglalkoznod át, a bűn az nem számít. Aki ilyet mond, ilyet val, az nem ismeri Istent egyáltalán. Az nem érti azt, hogy az Isten szent. Az Isten szentsége azt jelenti, az Isten tisztasága azt jelenti, hogy közelébe se juthat a bűn, mert megég, megsemmisül mindaz, ami gonosz, mindaz, ami bűn. A bűn számít, ezért senki sem juthat a mennybe. Csak mi ugye ismerjük az evangéliumot, ismerjük az Úr Jézus Krisztust, a megváltót, és ki tudjuk ezt egészíteni. Igen, a bűn számít, senki sem juthat a mennybe megváltás nélkül. De van megváltás. És a kereszt, a meghívó levél, az egyedüli lehetőségünkről beszél. Nincs más remény, nincs más lehetőség, nincs más esély. Csak Jézus Krisztus megváltó szenvedése és halála, mert az ő vére mossa el a lelkünkből a bűnt. Kedves testvérek, hogy lehet igent mondani? Hogy lehet együtt lenni vele? Nyilván van egy első igent mondásunk az életben. Amikor legelőször mondunk igent, amikor legelőször mondjuk azt, hogy igen, Úr Jézus Krisztus, mostantól hiszek benned. Igen, Úr Jézus, mostantól elhiszem, hogy te meghaltál, értem a kereszten, hogy te értem szenvedtél, értem ontottad a véredet. Mostantól kezdve szeretnék hozzád tartozni. De aztán nyilván Isten újra és újra hív. És újra várja a mi igen válaszunkat. És hogyan mondhatunk igent? Például úgy, hogy leülünk vele egy asztalhoz. Beszélgetünk vele. Az imádságra gondolok, és a Biblia olvasásra. Mert az ugyanolyan, mint amikor a családtagunkkal, vagy a barátunkkal leülünk egy asztalhoz. Elmondjuk, ami a szívünkben van. Meghallgatjuk, hogy mit mond a másik. És az Istennel való közösség ugyanezt jelenti. Uram, Jézusom, elmondom neked, ami a szívemben van. És meghallgatom, hogy te mit mondasz a Biblián keresztül mindenre. Meghallgatom, hogy te mit mondasz nekem az igén keresztül, és én pedig válaszolok rá. Vagy például az úrvacsora. Együtt enni az Úrral. Az úrvacsora a nagy mennyei vacsora előképe, előíze. Igen, oda megyek a te asztalodhoz. Közösségben vagyok veled. Igen, mondok neked. Vagy igen mondás, hogyha komolyan vesszük a keresztény közösséget. ha komolyan vesszük a részvételt a Biblia órán, az Isten tiszteleten. Igen, a közösségben is gyakorlom ezt, hogy együtt vagyok az Úrral. Mert a testvéreimben is ott van az Úr. És hogyha a testvéreimmel közösségben vagyok, a hívő testvéreimmel közösségben vagyok, akkor az Úrral is közösségben vagyok. Ő ezt így rendelte. Ahol együtt vannak az ő nevében, ott van ő. Egy asszony írja következőt. Annyiszor hívott az Úr, és én annyiszor nemet mondtam. Reggelente még túl álmos voltam az imádsághoz és az igeolvasáshoz. Este meg már túl álmos voltam. Hétköznap nem értem rá gyülekezetbe menni a munka miatt, vasárnap meg úgy gondoltam, a családi életünk rovására menne. Most pedig nagyon üresnek érzem magam. Nagyon üresnek érzem magam. Ha jól emlékszem, Pascal volt az, aki írt erről egy elmélkedést, hogy minden ember lelkébe egy Isten alakú űr van. Azt az ürességet senki és semmi más betölteni nem tudja, csak maga az Isten. Kedves testvérem, ha nem teszed első helyre következetesen az Istennel való kapcsolatodat, akkor mindig lesz valami, ami közbe jön. Vagy a föld, vagy a hatiga ökör, vagy a nősülés, tehát a pénzszerzés, a munka, új dolgok kipróbálása, a szerelem. Mindig jön valami, ami közbe jön, ami per pillanat fontosabbnak tűnik, de az ürességet nem fogja betölteni mégsem. A héten érkezett meg nekem a Lídia keresztény női magazin, és van benne egy interjú a kairói Teréz anyával, egy bizonyos Maggie mama, akit már 5-ször jelöltek béke Nobel-díjra, eddig még nem kapta meg, de gondolom előbb-utóbb meg fogja kapni. Egyetemi tanári állását hagyta ott ez az asszony, hogy a szegény negyedbe menjen, és minden idejével a szegények felé szolgáljon. Az interjú nagyon érdekes, érdemes elolvasni. Mesél az egyiptomi keresztények életéről, az üldöztetésekről, a keresztény templomok, imaházak felégetéséről, vértanú halálról. Sok mindenről, de arról is beszél, hogy amit csinálnak ott a szegény negyedben, vagy a szegények felé szolgálnak, azt még a muzulmánok is, az értelmesebb muzulmánok kénytelenek elismerni, hogy az nagy dolog, meg hogy Nobel-díjra felterjesztették. Ez azért dicsőséget hoz Egyiptom számára, még a muzulmánok is elismerik. És akkor kérdezi tőle az újságíró, hogy hát azt a rengeteg dolgot, tehát azt emberi erővel nem lehet bírni, egész nap, kevés éjszakai alvás után reggeltől estig a szegény negyedbe szolgálni a szegények felé, hát honnan veszi az erőt? Azt mondja a Maggie mama, én személy szerint a csendességben kapok új erőt. A csendességben. Csendességnek nevezzük a kereszténységen belül azt az időt, amit imádsággal és igeolvasással töltünk. Azért ez a név, hogy csendesség, mert ehhez szükséges a csend. Nem lehet bömbölő zene mellett megérezni az Isten jelenlétét. Nem lehet tévénézés közben megérezni az Isten jelenlétét. Ha meg akarod érezni az Isten jelenlétét, akkor ahhoz csönd kell. Azért mondja Jézus, hogy menj a belső szobádba, ahol nem zavar senki és semmi. Én a természetbe szeretek kimenni, a Berdóra, ott nem szokott zavarni senki és semmi. És megérzem az Isten jelenlétét, amikor beszélgetek vele. És akkor megkérdezi az újságíró, hogy jó, ezt értem, imádság, igeolvasás, csendesség tartása, de Maggie, ön nagyon elfoglalt asszony, hogyan talál időt a csendességre? És erre azt válaszolja, az embernek föl kell állítani a fontossági sorrendjét. Kedves testvérek, itt van a lényeg. Fel kell állítani az életünkben a fontossági sorrendet. Nekem a legelső számú helyen Isten van. Ezen az alapon szervezem az ütemtervem. A csendesség alatt senkivel nem beszélek. Ahogy idősödöm, növekszik a szükségem arra, hogy több időt töltsek Istennel. Hetente egy napot, minden hónapban 3 napot, néhány havonta 1 hetet, és évente legalább egyszer 40 napot szánok csendességre. Mózes is 40 napot fordított erre, és nagyon közel került Istenhez. És akkor mi erre rögtön azt mondjuk, hogy hát honnan lenne nekünk erre időnk? Hát neki honnan van ideje, amikor olyan szolgálata van, ami elvileg minden idejét felemészti. Abban a közösségben, ahová én jártam 21-22 éves koromban, ott azt tanította a lelkipásztor, hogy törekedjünk arra, hogy naponta legalább 1 óra csendességünk legyen. Legalább 1 óra legyen naponta, amikor imádkozunk, igét olvasunk, Isten jelenlétében vagyunk. És akkor ettől sokan megijedtek, egyetemista fiatalok, hogy hú, naponta 1 óra, hát az nagyon sok. Hogy lehet azt kitölteni, meg egyáltalán tanulás mellett, hogy lehet erre időt szánni? Biztos itt is most mindenki arra gondol, hogy a lelkész abból indult ki, hogy az Úr Jézus azt mondja ott a Gecsemáné kertben, hogy még 1 órát sem tudtatok virrasztani és imádkozni. Tehát mintha az 1 óra az a minimum lenne. És hogy van erre időnk? No, de hát gondolj bele, mennyi időt odaáldozunk sorozatokra, filmekre? Szerintem úgy általában naponta több órát. Internetezésre, Facebookozásra több órát elvesztegetünk. Hát lehet vitatkozni, hogy mennyire fölösleges dolgokra, lehet, hogy én fölöslegesnek mondom, te fontosnak tartod, mindegy, de van időd, amire akarod, arra van időd. És az Úrnak 1 órát sem tudunk odaadni. Azt mondta ez a lelkész az egyetemistáknak, hogy jó, most lehet, hogy ettől megijedsz, hogy lehet 1 órát kitölteni, beszélgetni Istennel. Hát kezdj 10 perccel. És hogyha ezt egy ideig gyakorlod, akkor egyszer csak nem lesz már elég a 10 perc. Mert a 10 perc végén rájössz, hogy hát még azért szeretnék az Úrral erről is beszélni, meg arról is beszélni. És a 10 percből egy idő után 15 perc lesz, és aztán 30 perc, és nem sokára ott van az 1 óra, és hogyha kimegyek a Berdóra sétálni és imádkozni, és letelik az 1 óra, akkor észbe kapok, hogy jaj, Uram, hát még azért a rokonomért se imádkoztam. Évek óta nem találkoztunk, most összefutottunk, tudomást szereztem a nyomorúságos helyzetéről, de ebbe az 1 órába bele se fért, hogy róla megemlékezzek, és szót szóljak ő érte az Úrnál. Próbáld ki, és érezni fogod. Jó érzés az Isten jelenlétébe lenni. Jó azt érezni, hogy ott vagyok ő nála, és ez a beszélgetés egy valós beszélgetés. Isten vágyik a velünk való kapcsolatra. Inkább az a kérdés, hogy és mi? Mi vágyunk Istenre? Vagy egyáltalán mi mire vágyunk? Ha megkérdezzük az embereket, hogy ki mire vágyik, hát a boldogságra. Hát mindenki azt mondja, boldogságra vágyom. És azért hajtom a pénzt, azért igyekszem a karrierre, azért várom a nagy szerelmet, mert boldog szeretnék lenni. Csak hogy a boldogság Istennél van. Ezzel kezdődik az ige szakaszunk. Boldog az, aki Isten országának vendége. Nem mondja Jézus ennek az illetőnek, aki kimondja ezt a mondatot, hogy nincs igazad. Jézus ezt helyben hagyja. Így van. A boldogság Istennél van. És ezért igaz az is, hogy hiába szerzel több pénzt, hiába jutsz nagyobb karrierre, vagy hiába jön el a nagy szerelem, mégsem találod meg a boldogságodat, mert Isten nélkül nincs boldogság. Az Isten alakú űrt nem tölti ki se a szerelem, sem a pénz, sem a magas életszínvonal, se a karrier. És egy nagy feszültséget érzek itt az első ige és az utolsó ige között, ugye boldog az, aki Isten országának vendége, és aztán úgy fejeződik be, hogy mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Én meghívtalak, de te nemet mondtál. A boldogságot keresed? Nem fogod megkóstolni, mert nélkülem nem megy. Ha az én meghívásomra nemet mondasz, akkor éhes maradsz lelkileg. Ezek után fölmerülhet bennünk, hogy hát ez egy ilyen ítéletes ige, van ebbe valami örömhír is? Van. Hogy ne lenne? Mit mond az Úr? Hívjátok a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat, a vakokat. Azok bejutnak. Vagyis a méltatlanok bejutnak. Gondoljunk bele, testvérek, hogy abban az időben be se léphettek a jeruzsálemi templomba. A fogyatékosok, sánták, nyomorékok nem léphették át a templom küszöbét. Mert a korabeli vallásos emberek, önigaz vallásos emberek azt gondolták, hogy ó, ez biztos Isten büntetése, mert ők méltatlanok. És akkor mit mond erre az Úr Jézus, ott a farizeusok füle hallatára? Ti nem fogtok bejutni, ők bejutnak, mert méltatlanok, és éppen azért, mert tudják magukról, hogy méltatlanok, és ezért boldog örömmel kapnak a meghívás után, amit ti viszont visszautasítotok, nem kell nektek az Isten meghívása, nemet mondtatok az Istennek. Szeretném a Jelenések könyvéből idézni, ami nagyon idevág, azt mondja az Úr, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözd, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akik visszautasítják a meghívást, gazdagnak érzik magukat, azt gondolják, nincs szükségük Istenre, azok kinmaradnak. Kinmaradnak azért, mert ők nem kérnek Istenből. És bejutnak azok, akik felismerik a szegénységüket, felismerik, hogy szükségük van Istenre, szükségük van Isten bocsánatára, kegyelmére, és kapva kapnak a lehetőség után. Boldogan mondanak igent a meghívásra. Mit mond az Úr Jézus? Boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Ha lelki szegénységben vagy, vagyis hogyha elismered, hogy Isten nélkül nem tudsz boldog lenni, Isten nélkül nem tudsz megszabadulni a bűneidtől, a rossz dolgoktól, ha beismered, hogy igen, erre a meghívásra van szükségem, akkor fogalmazhatok úgy is, hogy azok jutnak be, akik nem azt mondják, hogy kérlek, ments ki engem, hanem azt mondják, hogy kérlek, ments meg engem. Pici különbség nyelvtanilag, egy igekötő, mégis egész mást jelent. És akkor most kiki közülünk megvizsgálhatja a szívét, és eldöntheti, hogy hol áll az élete. A kérlek, ments ki engem csoportban, vagy a kérlek, ments meg engem. És el lehet dönteni, hogy mit szeretnénk válaszolni az Úr hívására. Kérlek, ments ki engem, fontosabb dolgom van? Fontosabb nekem ez a földi 1-2 év? Fontosabb nekem ez a földi 1-2 forint? Vagy pedig azt mondjuk az Úrnak, hogy kérlek, ments meg engem. Ez bűnbocsánatot jelent, kegyelmet jelent, és örök életet jelent a mennyben. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, és köszönjük neked, amiért te lehetővé tetted, hogy bemehessünk a te országodba. A magunk erejéből soha nem juthatnánk be, de te meghaltál, szenvedtél értünk, megfizettél minden bűnért, minden büntetést. Uram, segíts nekünk abban, hogy felismerjük, hogy te vagy az egyetlen út az életre. Te látod, Uram, hogy sokszor más dolgokat fontosabbnak tartunk, mint a te követésedet. Bocsáss meg ezért. Végezd el a szívünkbe, hogy téged tegyünk az első helyre, a veled való kapcsolat legyen az első helyen az életünkbe, hogy teljesen rád hagyatkozzunk, hogy teljesen a te kezedbe tegyük le az életünket. Teljesen megismerjünk téged,
Amen.